néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az ige hirdetés alapigéjét. Ezt megírva találjuk Péter első levelében, a 4. fejezetben, a 12-től a 19. versig a következő kép. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, éppen hogy túl vagyunk szilveszteren, éppen hogy beléptünk az új esztendőbe, és talán még mindig kívángatunk egymásnak boldog új évet azoknak, akikkel nem találkoztunk előtte. És akkor, mint hideg zuhanyként hat-hat, ez az új év utáni vasárnapi ige, Péter apostol levele, amelyben a szenvedésről ír. Ki is kívánná magának a szenvedést az új esztendőben? Bizonyára ilyet nem kívánunk az újévi kívánságok között. Senkinek sem jut eszébe, hogy esetleg az új év az szenvedéssel teli lehet. És mégsem mondhatjuk azt, hogy elvárható, hogy semmiféle nehézség, semmiféle szenvedés ne legyen az életünkben, ebben az új évben. Azonban erre fel lehet készülni Péter apostol szavain keresztül, az ő útmutatása alapján, hiszen arról ír, hogy a keresztény ember nem mentesül a szenvedés alól, sőt, aki Krisztus követő, az Krisztus útján járva Jézus szenvedésének a részese is. És ezt meg is tapasztalják azok az első keresztények, akik abban az időben élnek, a Római Birodalom idején, ahol egyre inkább kirajzolódik a keresztény üldözés, egyre nagyobb méreteket ölt, és egyre súlyosabb a következménye. És erre Jézus is figyelmezteti tanítványait, hogy bizony elérkezik az az idő, amikor nevéért tanítványainak üldöztetést kell elszenvednie, de hozzáteszi, hogy boldogok, akik az igazságért szenvednek üldöztetést. És ha az ő nevéért gyalázzák a tanítványokat, mindenféle rosszat mondanak róluk. Igen, ez tehát Jézus követésével jár. És az egyik egyetlen ok csak annyi, hogy keresztény az illető. Mert Jézus is ezt szenvedi el. Jézus ellen se tudnak semmiféle rosszat felhozni, semmi rosszat nem követett el emberek ellen, sőt a római birodalom ellen se, hiszen támogatja az adó megfizetését is. Semmi bűnt nem talál benne Heródes király, Pilátus sem, ok nélkül gyalázzák és gyűlölik, ok nélkül kívánják halálát. És ezt a gyűlöletet, gyalázkodást tanítványainak is hordoznia kell, sőt, akár a halált is Jézus nevéért. Mert mindez természetes velejárója a keresztény létnek. És ha emiatt szenved valaki, mondja az apostol, akkor ezt hordozza türelemmel, sőt, belső örömmel. És nekünk, mai keresztényeknek itt ebben az országban nem kell Jézus nevéért, akár a halált is vállalnunk. De vajon valóban vállaljuk-e Jézus nevét, akár megnyilatkozásainkon keresztül, akár tetteinken keresztül, vagy kerüljük a konfliktust, a becsmérő tekintetet, a megjegyzéseket. Jézus vállalta értünk. És ha vállaljuk, akkor az az ígéretünk, hogy Isten lelke velünk lesz, vagyis támogat bennünket. A gyalázkodások, a becsmérlő tekintetek között is ott van velünk Jézus ezen az úton. De az apostol óv attól, hogy bárki azért szenvedjen, azért gyalázzák, mert valóban valami rosszat követett el. Mert bűne miatt éri a gyalázkodás, a szenvedés, ha valaki nem a krisztusi úton jár, és emiatt éri a vád. Az teljesen más. A mi atyánkban elmondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, erre kérjük Istent imádságban. Luther Márton a Kiskátéban magyarázza is ezt, hogy ha Isten igéjét igazán és tisztán tanítjuk, és mi azt szerint úgy élünk, mint Isten gyermekei, akkor Isten neve megszentelődik, és ebben kérjük segítségét mennyei atyánknak. De ha Isten igéjét nem úgy tanítják, nem úgy élünk, ahogyan Isten igéje tanítja, akkor megszentségtelenítjük Isten nevét. És Luther úgy folytatja, hogy ettől őriz meg minket, mennyei atyánk. Mert ha letérünk Jézus útjáról, ha a magunk életvitele bűnei miatt ér minket gyalázás, megszólás, akkor bizony az azt jelenti, hogy magát, Istent gyalázzák mások, és mi magunk teszünk azért, hogy megszentségtelenítsék Isten nevét. Az apostol tehát óv ettől, hogy így szenvedjen valaki, aki Jézus nevét hordja magán, aki Jézus követője. De van másféle szenvedés is ebben az életben, hiszen ennek a világnak a részesei vagyunk, ebben a bűntől megterhelt világban élünk, és jelen vannak a betegségek, a nélkülözések, a különféle nyomorúságok, megpróbáltatások. És az apostol úgy magyarázza, hogy mindez azért történik, azért vannak szenvedések, mert Isten ítélete már elkezdődött a világ felett, a bűnök következtében. De ugyanakkor ott van az a gondolat is, hogy a keresztény embernek ott van Jézus. Jézus, aki ebben a szenvedésben járja velünk az utat, aki támogat, erősít bennünket lelkével. A keresztény ember életében ott van a kapaszkodó, a hit, és ez valamelyest enyhít a szenvedésben, enyhít a próbatételek súlyában, de hozzáteszi az apostol, hogyha a keresztényen így esik az ítélet, akkor mi történik azokkal, akik nem hitben járnak, nem Jézus követői, akiknek nincsen kapaszkodójuk, nincsen belső lelki erejük a lélek által, mert még az ítélet, a végső ítélet várat magára, akkor mi történik azokkal? Nekünk megadatik, hogy Jézusba kapaszkodjunk. És megadatik az a reménységünk is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Vagyis így vagy úgy, Isten terve megvalósul. Isten, mint bölcs, mindent a kezében tart, mint bölcs vezető. És hogyha ezt bizalommal fogadjuk, és így vesszük az új évet is a kezéből, akkor nem kell félelemmel, aggodalommal tekintenünk a jövőre, hanem ahogy az énekben énekeltük, bízhatunk abban, hogy az Úr csodásan működik. Akkor is, ha mi nem látunk bele a terveibe egészen pontosan, akkor is, hogyha a háttérben munkálkodik, ami gőgös, kíváncsi szemeink elől zárva vannak azok a tervek. Józsefet és Máriát is vezette Isten. Elkerülték a veszélyt Isten csodás vezetése folyamán. Elkerülték a veszélyt, hogy minden elvégeztessen Jézusban, hogy Isten terve valóban megvalósuljon, és a csúcspontjában jöjjön létre, ami nem más, mint Jézus halála és feltámadása, mert ő életét adta értünk, elvégzett mindent a javunkra, hogy mi a belévetett bizalmunkkal tudjuk járni ezt a következő évet is. Max Lucado, egy baptista lelkész, ír egy öreg emberről, akinek a története így hangzik. Élt egy kis faluban egy öreg ember, szegény volt, de mindenki irigyelte, mert volt egy csodaszép fehér lova. És az emberek mesés árat ajánlottak érte, de az öreg ember nem volt hajlandó eladni a lovat. És egy reggel arra ébredt, hogy a lova nincs meg. Sehol nem találta. És az egész falu eljött hozzá. Ugye megmondtuk, hogy előbb-utóbb ellopják a lovadat. Jobb lett volna, ha eladod. Most mindened oda van, micsoda átkozott bal szerencse. Az öreg ember így válaszolt. Ne ítéljetek túl hamar, csak annyit mondjatok, hogy a ló nincs az istállóban. Honnan tudhatnátok, hogy átok ez vagy áldás? Hiszen csak töredéket látunk. Micsoda bolondság, gondolták a szomszédok. Néhány nap múlva a ló visszatért, nem ellopták, hanem elszaladt. És visszatérve jó néhány vad lovat hozott magával. A falu népe ismét eljött hozzá. Igazad volt, öreg, amit átoknak hittünk, áldás volt, hiszen most már egy egész ménesed van. Az öreg ember így válaszolt. Ismét túl hamar ítéltek. Csak annyit mondjatok, hogy a ló több másikkal együtt visszatért. Honnan tudhatnátok, hogy ez átok vagy áldás? Hiszen csak töredékeket látunk. Aki egy könyvnek csak egy oldalát olvassa, megítélheti-e az egész könyvet? Aki egy mondat egyetlen szavát olvassa, megértheti-e az egész mondatot? Az öreg egyetlen fia kiment, hogy betörje a vadlovakat. Az egyik ló ledobta. A fiú leesett, és eltörte mindkét lábát. A falusiak megint összegyűltek az öreg ember közül. Igazad volt, mondták. A sok ló nem volt áldás, hanem átok. Az egyetlen fiad eltörte mindkét lábát, és most nincs, aki öregségedben segíthetne neked. Szegényebb lettél, mint valaha. Az öreg ember így válaszolt. Ismét túl hamar ítéltek. Csak annyit mondjatok, hogy a fiam eltörte a lábát. Ki tudja, hogy átok ez, vagy áldás. Nem sokkal ezután háború tört ki az országban, minden fiatal férfit behívtak a hadseregbe. Sokan meghaltak. Az öreg ember szomszédai közül is sokan elveszítették a fiaikat. Sírva mentek az öreghez. Igazad volt, a fiad balesete áldás volt. Igaz, eltört a lába, de még sok évet tölthetsz vele. A mi fiaink viszont elmentek. Áldott vagy, mi pedig átkozottak. Az öreg ember így válaszolt. Hiába beszélek nektek, túl hamar ítéltek. Csak ennyit mondjatok. A fiaitoknak el kellett mennie a háborúba, az enyémnek nem. Senki sem tudja, hogy átok ez vagy áldás. Senki sem elég bölcs hozzá. Egyedül Isten tudja. Egyedül Isten tudja, és éppen ezért egyedül Istenre hagyatkozhatunk, aki mindent elvégzett már értünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vállaltad értünk azt, hogy gyalázzanak, üldözzenek, halálra adjanak. Köszönjük, hogy te feltámadásod által jelen vagy életünkben, és te adsz nekünk elég erőt, elég tartást, hogy járjuk a te utadat, hogy kövessünk téged életünkben. Kérünk add, hogy valóban a te nevedben járjunk ebben az új évben, és mindig tőled várjuk a segítséget, útmutatást. Köszönjük, hogy te velünk vagy a világ végezetéig. Ámen.
Thank you.